A Szabad Esés vendége a Stifler mamája. De ez egy zenekar. Szóval ez nem a 2000-es évekbeli amerikai vígjátékból a Stifler mamája, mindenki tudja. Most megyek, a White Lotusban szerepel az a színésznő, hogy eszembe jut a neve.
Jennifer Coolidge.
Jennifer Coolidge, pontosan. Hogy szerettük mindannyian. Hát gondolom ti is. A zenekarból itt van velem Kátai Artur és Kerényi László. Szevasztok hát.
Sziasztok. Ja.
Van itt apropó, március 2-án lesz egy koncertetek az Instantban, de ennél szerintem érdekesebb az, hogy a zenekar neve hamarabb volt meg, mint maga a zenekar. 16 évig gyakorlatilag kerestétek a gombhoz a kabátot. Nem tudom, hogy egymást is kerestétek-e, de mindegy, lényeg az, hogy kimondhatom ugye, hogy egy mai boomer korosztály alapított egy zenekar, ne nézd rám így, és itt van egy ilyen pop-punk cover zenekar, amiből aztán lesz egy olyan zenekar, amelyik saját dalokat ír. Így. Egyébként nekem erről tudni jut eszembe legelőször, az, hogy, mert pontosan tudom, hogy mikor az ember megérkezik, családot alapít, van mondjuk tisztes munkája, vagy nincs, vagy nagyon szeretne, hogy legyen, vagy kéne, hogy legyen. Szóval hogy ez mindig olyan életigény, ami nem biztos, hogy lehetővé teszi azt, hogy alapítsak egy zenekart. Hm?
Hú, itt aztán...
Elég az utolsóra válaszol, azt többit majd először nem
volt újra. Felvezetés rendesen. Igen, az, amikor...
De most mondta, hogy nem
amikor,
nem
de abszolút, abszolút örülök, és nagyon-nagyon köszönjük a felkészülést. Amikor megérkezel, és tényleg megvan mindened, akkor szokott az lenni, hogy viszont úristen, telik az idő, hol a piros sportkocsim?
Oh.
Vagy a nem tudom.
Szóval nem mertem az a kapuzárási pánik, igen. De akkor mégis
de, csak persze, behozhatom persze, ezt is. Figyelj, 40 körül voltunk, amikor ezt alapítottuk, ugye kb. És igen, nem lett piros sportkocsi, hanem lett helyette gitár.
Hozzáteszem
újra, tehát hogy azért mindenkinek van múltja.
Ja, zenei múltja.
Igen.
De egyébként az elmúlt, mint tudom, 2000-től 2016-ig azért zenélgettetek otthon a fiúknak? Vagy azért készültek dalok a címhez? Mert a zenekar nevéhez?
Én a magam részéről énekeltem. Ének karban nagyon sokat ebben az időszakban. Talán korábban, meg azt követően is voltak ilyen zenekari próbálkozások, de aztán valahogy ez 16-ban ért be nekem, hogy egymásra találtunk elég kalandos úton.
De ti ismertétek egymást?
Nem.
Ja, ti nem ismertétek nem. egymást?
Én a filmet se láttam egyébként.
Nem. Az amerikai pitét.
Nem, nekem ez kimaradtan.
Figyelj, ez olyan, mint amikor én azt mondom egy társaságban, hogy én nem láttam a Star Wars-t.
Nem láttad?
Nem.
Köszönjük a beszélgetést.
Szóval?
Igen, megvolt a név. Nekem volt egy zenekarom még 20 éves koromban, az volt a neve, hogy Kend. Egyébként ez egy gyulai zenekar volt, én Gyulán nőttem föl.
Én meg Békés Csabán, szevasz, hello.
Szevasz, hello.
Aki esetleg nem tudja, Gyula és Békés Csaba 13 kilométerre fekszik egymástól, Magyarország délkeleti részén. Köszönöm, folytasd.
És nyugodtan. Hogyha egy Békés Csaba és egy gyulai találkozik, akkor mindig...
Az olyan, mintha egy városból származnának.
Vagy elkezdenek vitatkozni, hogy melyik kolbász a jobb.
Ja. Én bele sem megyek ebbe.
Nekem apukám békési, úgyhogy szevasz.
Na, tessék, viharsarok összegyűjt.
Nem a világ kicsi, mi vagyunk nagyok. Folytasd.
Szóval amikor ennek vége lett, én akkor költöztem Budapestre, elkezdtem dolgozni abban a szakmában, amiben te most, és akkor láttam a filmet, és a Stifler mamája, mint fogalom, mert az azonnal fogalom lett, ugye, hát onnan köszönhetjük például a MILF kifejezést is ebből a filmből.
Ó, ezt most én ma tanultam valamit.
Pontosan, amikor ott áll a két srác a kép előtt, és magyarul mondanak egy csúnyát, akkor az angolban azt mondják, hogy MILF. És akkor azt mondtam, hogy úristen, ha valaha lesz zenekarom, akkor ez lesz a neve, a Stifler mamája, és akkor 2016-ban összejöttünk egy kollégámmal, meg egy másik, illetve két kollégámmal, szereztünk valahonnan egy dobost, egy ilyen távoli ismerőst, és akkor elkezdtünk próbálni. Az a srác, aki ezt az egészet összehozta, az akkor volt utoljára velünk egy helyen hangszerrel a kezében.
Ez óriási ez a helyzet. Tehát ő az ennek a rajnyik alapítója.
Igen, de akkor még nem adtunk nevet ennek a zenekarnak, hanem akkor mi a basszusgitárossal, a Sipivel elkezdtük ezt komolyan venni, és akkor ugrott be, hogy úristen, hát nekem ott van a fiókban ez a név, akkor legyen ez. És aztán megtaláltuk Lacit, utána megtaláltuk Janót, a dobosunkat, őt nehéz volt egyébként.
De mi volt casting? Vagy kérdezgettetek körbe?
Volt, hát szerintem egy ilyen 3-4 dobos volt legalább előtt.
Igen, dobos. Dobos nehéz jót találni, aztán Janónak, utána nem kerestünk tovább.
És akkor Janó pedig a Nagyapánk nevezetű zenekarból érkezett, az akkoriban fújt ki, és beszállt hozzánk, és nagyon-nagyon megelégettünk azzal, hogy nekünk most már nagyon jó dobosunk van, és így indult.
A szuperzenei tehetségén túl gyakorlatilag a próbatermet is neki köszönhetjük, mert az elején ugye itt a belvárosba keveregtünk ide-oda, soha nem volt időpont, mindig máskor kellett menni, és mindig úgy elkezdte, ilyen halk srác, mindig elkezdte a mondatot, hogy jaj, de hát nekem tulajdonképpen, és akkor jó, igen, akkor jövő kedden találkozunk, és akkor tizedik alkalom után végig tudta mondani, hogy nekem van kőbányám, egy próbaterem a bérlet.
Szegény!
És akkor beléptünk, de ez egy emeleti helységért, tehát ablakkal, tehát én csupa ilyen föld alatti bunkerekben jártam korábban, így dohos szagok,
minden, és fűtetlen.
Azóta fűtött ablakos elit helyen vagyunk Kőbányán, úgyhogy ezt utólag is innen is köszönjük
Janónak. Szóval mondjuk a punkra egy picit rá, mert azért egészen más jelent a punk, ezt egyébként az általatok nagyra becsült Bankrupt zenekar frontemberről is megbeszéltük, hogy a punk az 2024-ben más jelent, egészen más, amikor 30 évet végig tolsz a 90-es évektől, és úgy fejlődik a punk, de belecsöppenni 2016-ban, jó, az se tegnap volt, a punk műfajába, az mit jelentett nektek akkor, és mit jelentett volna a 90-es években?
Úr, ez egy rohadt hosszú, már bocsánat, ez egy nagyon hosszú beszélgetés lehetne.
Az még nem volt explicit.
Mert hogy mi az a punk? Aha. Tehát, hogy alapvetően itt kezdődik, hogy most a punk egy zenei stílus, a punk egy életérzés. A punk egy politikai mozgalom, mi a punk?
Hát mi úgy egyébként nemrég megjelent egy könyv, Nem az a punk, aki címmel, és erről volt is egy beszélgetésünk, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy az egy olyan életforma, ami gyakorlatilag kitart az életed végéig, akár nem feltétlen látványos, nem látható, de az egy életforma, egy életérzéssel keveredő, de életforma.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan punkok szerintem azok is, akik nem tudják magukról.
Jaj, de szép. Na, erről akkor nem beszéltünk.
Ezt kifejtenéd?
Hát csak, hogyha ha ugyanarra az életformára, meg ugyanarra az életérzésre gondolunk, az állandó lázadásra, a hol kisebb, hol nagyobb amplitudóval persze, arra, hogy nekem nem mondja meg senki, stb. Hát amit egyébként annak idején ugye a punk zene jelentett. A 70-es években, amikor mondjuk berobbant, de csúnya, hogy a mainstreambe ugye a Sex Pistols-szal a punk, mert előtte is volt punk, ugye már a 60-as évek végétől az MC5 például, azt nyugodtan nevezhetjük a punk ősének, meg a Dead Kennedys, meg ezek, de hogy akkor azok a fiatalok, ott az angol munkásosztály, azok tipikusan ezek voltak, hogy neki menni mindennek, nem érdekel, mit mondanak, van egy akaratom, azt akarom, és hát ebből a szempontból azért elég sok punk van jelen pillanatban is.
Ez egyébként nagyon fárasztó, tehát ez a fajta folyamatos lázadás, azért ez ki tudja égetni az ember tisztességgel. Ti viszont azon már valószínűleg túl voltatok, vagy túl vagytok. Tehát 40 pluszosan zenekar csinálni, ott már a lázadás az szintén más, mint 20 évesen, nem?
Érdekes. Van még egy gondolatom erre, de mondd, Laci. Nem, majd utána.
Nem, hát kőpapírról.
Lázadás. Én azért alapvetően ezeket az aktivitásokat zenei oldalról közelítem. Mm. Ugye gondolkoztunk, hosszú hetekig beszéltünk a zenekarral, hogy esetleg a Dream Theater után progresszív rock irányba menjünk, sok dallamos gitárszólóval és egyebekkel, de aztán végül is erre
végül is a tudásunk.
A tudásunk meghatározta a három akkordos, vagy négy akkordos dalokat, de ezzel együtt maga a lázadó szövegek, vagy a lázadás, mint olyan is egy folyamat volt szerintem. Ugye elkezdtük ilyen feldolgozásokkal, ott még gyakorlatilag túl sokat lázadni nem kellett. Aztán az első EP-nél már szerintem voltak olyan sorok a dalszövegekben, ahol azért oda próbáltunk mondani. Érdekes, ez valószínűleg kijön az életkorral, tehát most már inkább 50 felé kanyarodva, meg ha megnézed a mostani, hogy mondjam, eseményeket itt a városban, az országban, egyszerűen 50, 40 és 50 között eljutsz oda, hogy kimered mondani, meg ki akarod mondani. Addig el vagy foglalva a családdal, a gyerekkel. Aha. Ebben az országban egyébként nem biztos, hogy mindent ki lehet mondani. Illetve egyszer ki lehet mindent mondani. Ez
és egyébként...
amit a gomba, tudod, egy gombalevest bármikor megehetsz egyszer. Gyakorlatilag én tudok ilyenekről, hogy valaki utána nyúltak, vagy egyebek, és ez meghatározza ezt a behúzott nyakúságot, mint olyat.
De ez mennyire válik reflexé, ez a behúzott nyakúság?
Szerintem abszolút.
Tehát mi, mert ezt ilyenkor, tehát még egyszer visszatérjük arra, hogy 40 éve, 40 pluszosan csinálni egy punk zenekart, ami lázad, ott aztán igazán észreveszed, és szembe találod saját magadat azzal a nyakom, vagy nyakbehúzós éneddel, amiről nem is tudtál addig.
Így, nem vetted észre, de hát ugye nekünk valahogy, nekem legalábbis a 10 éves korom, amikor jobb zenekarok Amerikában elkezdenek összejárni egy garázsban, nekem templomi énekkarokról szólt annak idején, ami teljesen rendben volt zenéleg. Imádtam, most, ha tudok, megyek klasszikus zenét énekelni. Utána jön egy 20 év, amikor dolgozol, és megpróbálod megalapozni, hogy ne az utcán törzsd az életedet, család, gyerek, stb. És szerintem 40 után jön elő ez, hogy már van valami minimális egzisztenciád, ahol már nem biztos, hogy baj, ha nincs másnapunk a helyed, amikor megjelenik az új klipped a YouTube-on, vagy valami.
De egyébként mindannyian alkalmazottak vagytok?
Én voltam alkalmazott, de nincs összefüggés. Tavaly nyárig alkalmazott voltam, gyakorlatilag
folyamatosan. Tehát ilyen Stifler mamájának tagja vagy, és hát...
Igen, aztán. De legalábbis nem mondták. Most már vállalkozom én is. Tehát nagyjából mindenki, nem?
Nagyjából, igen, szerintem.
Janó még alkalmazott.
Igen, de egy zenekarnak egyébként a maga a hatása, az nyilván ebből is érzékelhető, de tökre érdekel az, hogy a közönségetek az kikből áll. Szóval például pogózik a közönségetek? Ez mindig egy ilyen...
Volt már ilyen.
Egy híres pogózó, emlékszem.
volt egyszer egy olyan, hogy egy ember
pogózott magával.
De hogy nem is volt senki más a helyen. Csak
voltak még négyen, csak ők elbújtak.
Ja, ők ültek. De voltak. Például az S8-ban voltak olyan koncertek, ahol elég jó kis hangulat volt.
Az őrület volt, igen. Ugye azért azt hozzátenném, hogy általában koprodukciókban születnek ezek a koncertek, közös zenélésnek is nevezhetnénk.
Mini fesztivál, pont az
S8-ban két remek fiatalabb együttessel. Tehát volt egy 20-asokból álló, egy 30-asokból álló, és mi voltunk a végén a 40-esekből álló, és az első perc az utolsóig tombolás ment.
A punk három árnyalata.
Igen, abszolút, nagyon szép.
A punk, szerintem én nem merem magamat punk, vagy a Stifler mamáját punk zenekarnak nevezni semmiképp. Pontosan azért, mert hogy vannak olyan punkok, olyan ős punknak, magukat ős punknak gondolva, nem tudom elmondani, de hogy sokszor összeakadtam már az interneten is azokkal, akik semmibe veszik a punknak a későbbi leszármazásait, tehát ugye a Green Day-t, a Blink-182-t, ezeket, amik egyébként szerintem sem punk zenék, vagy nem azok a punk zenék, hanem azoknak a zenék alapján íródó mostani modern pop zenék. Igen. Bár mondjuk a Green Day-nél azért a társadalom kritika azért elég sokszor felüti a fejét.
Igen, de dallamos és kevésbé pogózható.
Igen. Pogózni az szerintem
bármire lehet. Oké.
Szóval ezért nem szeretem én sem azt, hogy mi egy punk zenekar vagyunk. Vannak abszolút punkos hatások, ez kétségtelen. Mi alter pop punknak szoktuk magunkat nevezni, vagy a stílus nevezni, mert hogy ilyen, nekünk ezek a régi 90-es évek alter zenéi, meg grunge, meg ilyesmi stílusok, ezek szerintem a mai napig hatással vannak.
Ja. Egyébként, ha már a zenéről egy nagyon picit még beszélnék, és Artur, hozzád fordulok, te vagy az első magyar, aki tagja a Rockin' 1000 nevű nemzetközi projektnek, és ugye ez a világ legnagyobb rockzenekara, ami gyakorlatilag ilyen Guinness rekordokat állít föl. Mm-hmm. Szerintem ez az, amiket látok így a YouTube-on felbukkanni, amikor ilyen
rohadt sok dobos, meg mindenki mindent.
Ez neked miért volt fontos? Ez hogy jött az életedbe?
Tetszett, jelentkeztem, fölvettek, aztán elmentem jó néhány ilyen koncertre.
Mi kellett a felvételhez?
Kellett gitározni, és el kellett küldeni nekik. Figyelj, ebben az egész projektben most már több mint 50 ezer, ez is lehet, hogy már 60 ezer ember van benne, szóval most már nagyon nehéz bejutni egy koncertre.
Wow.
Hogyha jön az, hogy koncert lesz, akkor neked nyomnod kell az adott időpontban a gombot, aztán az van, mint amikor koncert jegyet veszel, csak mondjuk te a koncertre játszani jelentkezel.
Csak többen vannak a színpadon, mint a nézőt.
És nem, hát ezer fő játszik, csak a 60 ezerből jelentkeznek rá.
Vágom.
És nem jutsz be, ennyi.
Jó, de ez egy mókás projekt, Guinness
rekord. Mókás, vicces, meg nagyon sok jó haver lett, de tényleg mostanában nincs fókuszban nálam.
Na, zárásképpen még beszéljünk, hogy 2016-tól 2024-ig a Stifler mamája, Stifler, hogy mondjátok? Stifler mamája oda jutott el, ahova szeretett volna.
hova szerettünk volna eljutni?
Hát én még mondjuk Balaton világosra eljutnék, de oda még, odáig még nem.
Tényleg a gyalog is
eljutsz. Békés Csabára már eljutott.
Szerintem nem volt cél. Abszolút nem volt cél. Kifejezett, tehát én speciál túl vagyok a 20 éves koromban az összes tehetségkutatón, az összes ilyen nagy koncert, Szigeten játszottunk többször, tehát hogy nekem ez nem kellett, a többiek meg, hát nem tudom, nem kérdeztük.
Ott ennek egy organikus rendes fejlődése szerintem természetes a dolog, tehát senkiben nem volt kényszer, ez egyébként jó az életkorból is adódik, ugyan a basszusgitárosunk, a Sipjó egy 10-essel fiatalabb, tehát az zenelileg jó, mert mindig hozza az új szerűbb témákat is, nem csak ezt a 90-es évek három akkordját. De volt ennek egy fejlődése, őszinte a dolog, demokratikus, én nagyon élvezem a próbákat, nem csak azért, mert ökörködünk, meg viccelődünk, de kreatív is, és pont azért nem valamelyikünknek a szóló projektje, mert egy ilyen mini demokrácia működik a zenekarban. Van egy ilyen, hogy mindenkinek kell tetszen a végeredmény, és addig csiszoljuk, amíg nem ez lesz. És nekem kicsit olyan, mintha az országot modelleznénk, tehát így kéne ennek működnie valahogy, hogy van nagyon eklektikus zenei háttér, tehát tényleg azt gondolom, hogy egy pár közös pont talán van, de nagyon sokféle zenét is hallgatunk, szeretünk, és mindenki megpróbálja hozzátenni azt, amivel az egész, az összkép végül is jó lesz. És ugye hát 16 óta ez egy fejlődés, tehát feldolgozásoktól néhány saját számon át, most talán lesz az első alkalom, hogy gyakorlatilag egy fél szám kivételével nem is tervezünk idegen vagy feldolgozás számot játszani, tehát kitöltjük a műsoridőt saját munkákkal, ami egy ilyen
jóféle
érzés, igen. Úgyhogy ezt tudnám mondani.
Én még annyiban térnék vissza, hogy tök jó, hogy mondtad ezt a demokráciát, tényleg addig dolgozunk a dalokon, amíg mindenkinek nem 100%-os, amíg mindenki nem mondja azt, hogy oké, ez így rendben van. Most a legutóbb cseten volt Lacival egy ilyen kis kakaskodásunk, készül az új, sőt, hát már elkészült az új EP-nk, ez a héten jelenik meg, Isten óv meg a királyt, ez a címe, a héten lesz kint a különböző megosztókon. Ennek már egy kis lemeze megjelent, videoklippel, ezt is megtaláljátok a Stiftelme, a YouTube csatornáján, meg a Spotify fiókunkban. Szóval Lacival a keverésen akadtunk egy kicsit össze, vokál tényleg, hogy mennyire hallatszódnak mondjuk a sorvégi magánhangzók, és mennyire kell, és tehát, hogy ezen elmentünk addig, hogy akkor megcsináltattunk belőle még két verziót, és aztán szépen eldöntöttük, és akkor mindenki megnyugodott, minden rendben volt, tehát, hogy nincs az, hogy én írtam a dalt, ez ilyen lesz, hanem mindenki beleszól, és mindenki elmondja.
Az nem egy hosszú életű zenekar, amelyben ez a kommunikáció,
igen,
nem?
Igen.
Tehát, hogy valószínűleg ez a hosszú élet titka is.
Alig, ha nem. És ez egy folyamatos fejlődés, egy folyamatos alázat a szó jó értelmében. Ettől válik a dolog, hogy mondjam, őszintévé és igazivá. Tehát ez nem valami póz, mert azért, ha most én azt mondanám, hogy itt van az én művem, adjuk elő, akkor a másik három az pózolna hozzá jobb hiány, mert nem érzi, hogy nem érzi a sajátjának. És egyébként ez nekem is egy nagy élmény volt, még a Tucak Senki EP-n, ugye a címadó dal esetében, ott gyakorlatilag így ébredtem, hogy az utolsó dob beütésig ott volt a fejemben minden, és még ehhez is tudott a zenekar hozzátenni. Tehát azt hiszem a szólón alatti rész, C-részen változtattunk valamit, amitől még én is azt mondom, hogy úristen, hát ez még sokkal jobb lett. Tehát amikor ezt így megéled, egy közös munkában, attól válik szerintem mindenkinek a sajátjává.
Azt érzékeljük majd március 2-án. Nagyon
reméljük, várunk mindenkit.
Köszönjük szépen, hogy itt jártatok nálunk.
Köszönjük a lehetőséget.
Kátai Artúrral és Kerényi Lászlóval beszélgettünk a Stifler mamájából. Hamarosan folytatjuk a szabadesést. Maradjatok.